Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek üzenetét, hogy megvan írva Márk evangéliuma 4. részében, a mai napi újszövetség igeszakaszban, a 21. verstől kezdődően. És mondta Jézus: avagy azért hozzák elő a gyertyát, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá, és nem azért-e, hogy a gyertyatartóba tegyék. Mert nincs semmi rejtett dolog, ami meg ne jelentetnék, és semmi sem volt eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja, és mondja nekik: megjegyezzétek azt, amit most hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt, ráadást adnak nektek, akik halljátok. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Imádkozzunk! Minden mondatod nem az ember léptékű mérték szerinti, hanem te így mondtad, hogy semmit sem mondasz, csak amit az atyánál hallottál, ezért mennyei léptékű. Az értelme is az. Ezért könyörgünk hozzád, édesatyánk, hogy amíg mi csak annyit látunk, hogy a gyertya a gyertyatartóba való, és ha letakarják, akkor nincs fény, sőt kialszik. Ha ágy alá teszik, nincs fény, vagy éppen gyújt. Könyörülj rajtunk, hogy értsük ennek a te valódi mondani valódat. a valódi tartalmát, a tőled jövőt. Arra kérünk, hogy készítsd meg hozzá a szívünket, a fülünket, a lelkünket. Mert ha te vagy, aki munkád az akarást, mert ha te vagy, aki bölcsességet adhatsz, mert ha te vagy, aki lélek szerint járatsz minket, akkor szükségünk van rád, hogy mindezt megcselekedd ma itt, hogy igazán értsünk téged. Jézus Krisztusért kérjük. Amen. Egy társaságban voltam vendégségre hívva, és ebben a társaságban két megjegyzés hangzott el, amikor szólásra emelkedtem. Az egyik valaki így szólt, hogy ó, Istennek drága embere, szólj, alig várjuk, hogy halljuk. De megjelent egy másik szó is, amikor azt mondta, na már megint mit találhatott ki? Már megint mi jár az esze? Mit akar nekünk ezt megint leleplezni? Mind a kettő igaz együtt. Mert az Isten igéje leleplező világosság, és közben Istennek áldott kijelentése. Mind a kettő igaz együtt. Előre bocsátom, hogy amikor valakire figyelsz, akkor annak a szellemi hatásának teszed ki magad, ami abból a valakiből átáramlik feléd. Vagy megütközöl vele, és akkor bezárodik a szíved, vagy születik bent néhány nem kellemes gondolat, vagy pedig, ahogy hallgatod, egyre jobban megnyílsz előtt, és azt mondod, hogy hát ez kell nekem. Erre van szükségem. De hogy megnyílsz-e, vagy bezárkózol a feléd sugárzó beszéd lelki áradása elől attól függ, hogy benned azonos lélek van-e azzal, aki éppen beszél. Ha egy lélekkel vagytok megitatva, akkor azok a lelkek egymás építésére valók, ha az Istentől valók. És egymás megrontására valók, ha a sátántól valók. Mert mind a két típusú közösség létezik. Lelki közösség. Teremtettségünknél fogva egy titkos kapcsoló pontú emberré formáltattunk, ez a lélek áradására való reakciónk. Ezt a lélek áramlást Isten indította el, és amikor Jézus megjelenik valahol, és elmondja, hogy az Atyától jöttem ki, semmit nem mondok magamtól, csak azt, ami az Atyáé, akkor nyilvánvaló, hogy Isten szent lelkének ereje elkezd áradni, és megütközik abba a szívbe és lélekbe, amelyikben más tartalom van, illetve meghódít életeket, amelyikben a más tartalmat kiűzhette, és betölthette önmagával. Gyakorlatilag a földi létet során te sem úgy érkeztél ide, és én sem úgy érkeztem erre a földre, hogy Isten szent lelkének bírtunk volna a teljességével. Messze nem. Bűnbe születtünk, és valami egész más lelkiség az induló pontja minden embernek. Ahogy a keresztelőket szoktam mindig külön figyelem, hogy hogy reagál a család, hogy reagálnak a gyerekek a hallott igére, a lélek ütközése, a lélek áramlása hogyan és miként munkálkodik. Már régóta nem figyelek arra, hogy az arca hogy néz ki, a tekintete villan, nem villan, a lelki áramlására figyelek. Mi árad belőle? Például, nyilvánvaló, hogy kiben van a lélek, Isten szent lelke iránti szomjúság. A szomjúságnak van epekedő tekintete. Van valami más típusú koncentráció, hogy kell nekem. Van benne valami szent ragadozó tekintet, hogy birtokba kívánom venni, ez fontos nekem. Míg meglátszik a közöny, valami egészen más típusú telítettség folytán, sőt, nyilvánvaló ha ellentétes töltésű a lélek. Nyilvánvaló. Ennek áramlása van. Ez beszél, ez kiabál. Amikor Jézus elkezd beszélni, a beszéde behatol az embernek a lelkébe, és az ő beszéde, mert az élet hordozó erővel bíró szó, ütközik a zárt szív élettelenségén, de nem azért, hogy élettelen maradjon. Van egy drága igém, az Ószövetségben így van megírva, a fas zárakat letöröm, az érc ajtókat beroppantom. Hogy van, amikor az ember szíve nem tud más, csak elzárkózni az Isten igéje elől, és azt mondja, hogy én úgy jövök te hozzád, hogy én bejövök. Én bejövök, mert a lakat nem tőled való. Valami fogolytartó rád tette. Az érc alsót, az érc ajtó se te vagy. Valami idegen. De én egészen téged akarlak. Én áttörök mindenen, mert drága vagy nekem, mert szeretlek téged. Elmondja ezt a különös példát Jézus. Azt mondja, hogy avagy a gyertyát azért vették elő, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá rejtsék. Gyorsan pörgessük át magyar nyelvre az egészet. Egy. Gyertyára szükség van ott, ahol sötét van. Szükség van, ahol igény van a látásra. Ez a gyertyát olyan helyre teszik, ahol a legnagyobb fényt adja. Ahol a legnagyobb fényt adja. Mit mond ezzel Jézus? Azt mondja, én vagyok a világ világossága. Eljöttem. Magamról beszélek. Azt hiszitek, hogy ha én nem kerülök az életetekbe a helyemre, akkor lesz világosságotok. Arról beszél, hogy neked szükséged van őre. Egy szükségről beszél. És egy megillető helyről beszél. Akkor fogod megérteni igazán, ha az Ószövetségnek azt a részét is ismered, hogy hol állt a gyertyatartó. Minek a jelenlétét szimbolizálta? Kinek a jelenlétét szimbolizálta? Miről szólt igazán? És mi volt a helye? Ahol mindenki menni kellett, hogy menjen. Azt mondja, tudom a szükségedet, ismerem a helyzetedet, jól tudom a te lelked állapotát, és elmondja, avagy nem azért veszik elő, hogy fény legyen, és hogy általa a látókör látókörré legyen. Tudjátok, amikor Jézus beszél, a szavak mindig túlmutatnak a kimondott szó értelmén, mert mennyei mögöttese van. Valami szent sokkal többet mondó, mint amit az emberi szó kifejez. Ezért van szükség arra, hogy a lélek közben áramoljon. Hogy a lélek közben behatoljon az ember szívébe, lelkébe, és megragadja. Mert az Isten beszéde, az ige lélek és élet. És ha megragadhatja az embert, akkor közben közli az isteni kegyelemnek valami felmérhetetlen erejét, amire az embernek szüksége van. Ameddig azonban az Istentől érkező Jézuson át, az Isten törvényét és lényét az ítélet fényében láthatjuk, hogy féljük őt, tiszteljük és imádjuk, befogadjuk, hogy éljünk általa, a sötét, okkult szellemvilág is lelkeket keres. Kiderül ebből, hogy nem a fizikai hang adja vagy veszi el az emberből az erőt, és formálja az akaratot, hanem azon túl és a mögött lévő lelki erő. Ajjaj, ezt magyarázni kell, látom. Hallasz valamit. Önmagában nincs értéke, és nincs értelme a szónak. Ha lélektöltésű a szó, akkor valóságot hordoz. Ha lélektöltésű, szándékot hordoz. Akaratot. Irányba célba állít. Arrafelé fogta, már ő mozdulni akar. És abban a pillanatban a szónak a lelki mögöttese meghatározza az utadat, az állapotodat. Az ige hallgatás ezért válik mindig ketté, az egyiknek élet, kérdésekre, belső kérdésekre válasz, megrendülés idején békességforrás, kétség idején eligazítás, a kilátástalanság idején világosság, lelki betegség idején gyógyír, és a minden tönkrezúzó, lelki erőt fonnyasztó, sötét dolgok között mégis öröm, ezért szent, lelkes életjelenség. Amíg a másik ige hallgatása kimer abban csak üres szó, mert benne nincs élő, amiben kapaszkodik, vagy kapaszkodni akar, és az ilyenben nincs történés, csak keményedő, halottabbá váló állapot. Azt mondja egyszer Jézus, hogy ti nem hallgathatjátok az én igémet. Ti nem hallgathatjátok az én beszédemet. El is mondja, miért? Mert kontrát mond a veletek lévő lélek az én szavaimnak. Kazincbarcikán evangelizáltam több mint 10 évvel ezelőtt. Volt egy belső hívő kör, és meghívtak a maguk körébe is úgynevezett hitmélyítő alkalmakat tartani. És ebben a körben ott volt egy nő. Egyszer csak fölkiáltott, és mondta, hogy tudom, mit akar mondani. Tudom előre, mit akar mondani. Hát tudja, mit tiltakozom. Én meg sem szólaltam. Hát tudja, mit? Tiltakozom. És mondtam neki, nem csodálom. Kilóg magából a lélek. Maga megszállott. És ellene megyek Jézus Krisztus nevében. És egy elképesztő szellemi háború lett ott. Mivel nagyobb, aki bennünk lakik, nyilvánvaló az ördög vereségével végződött, és az ember szabadításával. Amikor azt mondja Jézus, hogy az életedbe tegyél engem az engem megillető helyemre, akkor azt mondja, mert neked rám van szükséged. Mindenkor. Mindenkor. Nem egyszer-egyszer, hanem mindenkor. Titokzatos a lélek munkája, hogy hol mivé lesz, és kit mivé tesz. A gyertyatartóba való. Eszköz valakiért, aki nem maradhat sötétségbe. Ez az első üzenet. Tudod, miért akart Jézus Krisztus az igéjén keresztül találkozni ma veled? Mert azt mondja, nem akarom, hogy a sötétség bárkibe állandósuljon. Ha valaki fogoly, ha valaki szellemi, lelki rab, ahol már nem működik a Krisztus igényének az értése, a hallása, ahol kialakult a közöny, a nekem már mindegy, az életről való lemondás. Ma üzenet, azt mondja az élő Isten, hogy elküldöm hozzád az igét és a szent lelket. Hogy elmondjam neked, hogy halld meg, hogy Jézus Krisztus az életedbe nincs az őt megillető helyén. És ha nincs, annak nyomorúsága következménye. De nem elzárkózó szó, hanem szent törekvésű akarat, hogy az életedbe mondd ki először, vagy újra. Jézus Krisztus életemnek adója, életemnek megtartója, életemnek világossága, perctől percre való éltetője. Te vagy az Úr, az én Uram, és szívem szentélyének a szentély jelleget csak személyes jelenléted adja. Beszélj Jézus valami titokról, titkosított dolgokról, rejtekekről. Így szól az ige a közérthetőbb klasszikus megfogalmazásban, talán azért jön a mécs, nem az Imre. Talán azért jön a mécs, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá, nem azért, hogy feltegyék a mécs tartóra. Ugyanis nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derüljön, mert nem is másért rejtetett el, csak hogy nyilvánosságra jusson. Mit beszél itt Jézus? Miről beszél? Valami titkainkról való fenyegetés? Hogy vigyázz magadra, mert a titkait kiderülnek? Valaki úgy olvassa az igét, hogy jaj, de megijesztett. Nem, Jézus magáról beszél. Magáról beszél. Azt mondja, hogy ő maga a rejtett dolog. Ő az, aki elrejtett a világ kezdetétől fogva, hogy az idők teljességében világosságra jusson. Az 1 Korintus 2.7-ben ezt olvassuk. Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre, melyet a világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát. Nekünk azonban Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Kijelentette a fiút. Mi nem a világnak lelkét vettük. Az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Amit emberi szem nem látott. Emberi fül nem hallott, és emberi értelem meg sem gondolhat, hogy Jézus a te megváltód. Ő a Messiás. El volt rejtve. az is el volt rejtő, hogy nem világi hatalommal jön. El van rejtve azok elő, akiknek nem adott az élő Isten látást a kijelentés lelke által. Mert Jézus kilétét a Szent Lélek jelenti meg. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait. Bolondság neki. Meg sem értheti, mivel nem tud lelkiképpen ítéletet mondani. Na most fölteszek néhány kérdést. Mivel így igaz, hogy érzéki ember az Isten lelke dolgait nem ragadhatja meg. Mit gondoltok? Miért nevelik ezt a világot érzékiségre? Mit gondoltok? Ha van egy aberált, erkölcsű ember, miért csinálnak műsort vele? Hogy aki ne aberált. Majd olyanról is gondolkozom, amikor nem gondolkodott volna. Amiben nem volt kísértése. Legyen kísértése. Mit gondoltok, mit csinál ez a világ? Kárhozatba kívánja tartani, mocsokba kívánja tartani, érzékiségbe kívánja tartani az embereket, hogy a lélek dolgait meg ne foghassák. Ezért mondja az apostol, mi nem a világ lelkét vettük, az erőnek, a szeretetnek, a józanságnak lelkét vettük, már aki kapta az újjászületést. Azt mondja, szükséged van rám. Ha nem én leszek a fény, aki megvilágítom az élő Istennek akaratát, aki bevilágítom belső sötétségeidet, a fertőzéseidet, mi mindent tett ellened, ez a világ, és annak szellemi hatalmasai. Senki más nem jelenti meg a sötétség titkait, csak Isten igéje és szent lelke. Figyeljétek, hogy merre felé sodorják az emberek érdeklődését. Az érzéki ember tökéletes alkotása felé. A világ tudománya rendszerint gőgöt, kételkedést és Isten ellenes törekvést sugároz magából. A mai úgynevezett életművészet istentelen vígságot, könnyelműséget, bohémséget és tisztátalanságot sugároz. Félelmetes a halott kultusz, amikor valaki nem tudja, hogy micsoda alvilági befolyásokban lesz majd része a halotthoz imádkozással, beszélgetéssel, szellemidézéssel. A világ nézőpontjai egy más lélek befolyásáról beszélnek. Hadd mondjak el nektek egy egyszerű titkot. Titok, mert eltakartatott. Nagyon sokan élnek ma, el sem tudom képzelni, hogy lehet öntudatlanul ebben a világban. De azok a normál védekező mechanizmusok nem működnek, aminek működni kellene. Mondok egyet. Találkozol valakivel, figyelsz valamilyen szellemiséget közöl. Hallgatsz valakit, figyelsz arra, hogy ténylegesen mit csinál. Hogy lelket olt, milyen híreket terjeszt, mi az, amivel teli van. Figyelsz a lelkére, figyelsz a lelkiségére. Hallgassatok egyszer televíziót, isteni szemüveget föltéve, megtanítalak rá. Nézd a bemondót, kérdést fölteszed, na aztán hova akarunk eljutni, kedves?
hallgass meg. Ja, hogy oda akarunk eljutni. Na ez milyen lélek?
Csinálj magadnak ilyen pontozó táblát. Melyik mivel foglalkozik? Meg fogod találni a mögöttes parancsot, meg fogod találni a tervezettséget, le fogod tudni leplezni a lelkiséget, és szabad tudsz maradni, hogy a lelkedet nem bírják bilincsbe verni. Próbáld ki. Mert szerintem olyan vagy, hogy leülsz, megnyitod a lelkedet, és jönnek a fröccsök. És ahogy a fröccs ér, örjöngesz, dühöngesz, vagy kárörvendezel. Abszolút kiszolgáltatod a lelkedet minden fajta léleknek. És nem szolgáltatod ki az életedet az élőisten szent lelkének. Azt mondja, azért jöttem, hogy elfoglaljam méltó helyemet a szívedbe. A hazugság uralma egyre növekszik, az Antikrisztus testet öltésének előkészítő időszakában vagyunk. Félelmetes dolgot csinálnak az egyházak, az igazság elgyöngített fénye megnyugtatja az embereket, hogy jó úton haladnak, elaltatja a lelkiismeretüket a hazugság és gonoszság felől, amely életüket valósággal igazolja ez a való világ, hogy nem kell mindig feltételezni a másik lélek jelenlétét. Hát éld már ki szabadon magad. Isten gyerekeinek van egy parancsa, így kezdődik a parancs, vigyázzatok! Így folytatódik. Minden lelket megvizsgáljatok. Csinálod-e? Végül pedig néhány hogy kell ezt mondani? Finom észrevétel. Azt hiszem ez a legjobb. Gyöngéden finom észrevétel. Ez következik, hogy mikről beszél ez az ige. Miért van szükség a sötétségbe való jövetelére Jézusnak? Miért van szükség éppen ma, hogy azt mondja neked? Hívd be de azonnal az életedbe. Mert egy különleges propaganda hadjáratnak vagyunk alanyai, szenvedő alanyai, ami lelki terror jelleget öltött. A lelkiismeret, a józan mérték, az ellenálló képesség megtörésének terrorja ez. A mozgósított közvélemény. Láttátok már, amikor ilyen piros meg kék, nem tudom milyen csíkon rögtön bemérik, hogy na is mit szólnak hozzá. Régen nem voltak ilyen csíkok, egyszerűen másképp intézték a dolgot, nem mai keletű, nem most találták ki. Mondok egy példát. Pilátus soha nem lett volna rávehető Jézus Krisztus elítélésére, ha a közvéleményt nem mozgósítják. Figyelj! Ott vannak bent a meghívottak, hamis tanúk is a felbéreltek. Ott üvöltik, feszítsd meg. Ez a közvélemény. Az irányított, mozgósított közvélemény. Pilátus azt mondja, hát nem találok bűnt benne. Odakint hallja, feszítsd meg. Hát a közhangulat nem igazán jó. Nem neki kedvez. És megírja. És elrendeli.
Na most tudod, hogy mit csinálnak veled? Veled? Ez a világ. Feszíts meg, ezt kiáltanak az erkölcsi érzés, érzékenységedre. Te még tudod, mi a tiszta meg a tisztátalan. De a határodat kirekesztő határnak minősítik. Feszítsd meg, mert kirekeszt. És te ott állsz egyedül, és délelőtt is tájékozódsz, hogy te mindenki másképp gondolkodik. Már csak egyedül maradtam. Nem maradt egyedül. A többség úgy gondolkodik, mint te. A többség tiszta, a többségnek vannak szent érzései, a többségnek van világos feje, van belső terve, van látása, látásmódja, van egyénisége. Csak az a kisebbség, akinek hatalmában áll bemutatni, hogy mi a közvélemény. Azt csinál bohócot az emberekből. És ott vagy, egyedül érzed magad, megrémülsz, mi lesz. Még mit mernek megtenni a normál emberi élet ellen? Mondom a választ, mindent. 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 Ezért mondja Jézus, hogy rám van szükséged. Rám. Aki bevilágítom, hogy a gonoszok tervét áthúzom. Ézsaiás könyve 28. részéből a 16., 17., 18., 19. és 20. verset olvasd el. Nem fogom idézni. De elmondom még egyszer. Ézsaiás könyvének 28. részéből a 16. verstől kezdve kezd olvasni az igét. Az utolsó mondat így hangzik, borzalmas megérteni ezeket. Nézd meg, mire mondja, hogy borzalmas. Keresd meg otthon. Majd akkor látsz. Jézus csendesen szólít. Az egyéniségedet én formálom, hiába üvöltik, hogy feszítsd meg. A hozzám a ragaszkodásodat én garantálom, hiába félemlítenek meg. Az erkölcsi épp érzékedet, azt én munkálom, hiába akarják elvenni. A szent élet törekvésedet, hogy szentül akarsz élni, nem baj, bemocskolják, én megedzem. Jegy a történelmeddel, a múltaddal, a jövőddel üvöltöznek. Nem baj, mert a történelmed én vagyok, a múltad én voltam, és a holnapot is én vagyok. Mert én vagyok, mondja Jézus. Hát ne félj, csak egy dolgot cselekedj. Az életedbe nagy alázattal. Tedd a helyére a gyertyát, a gyertyatartóba. Mondd el Jézusnak. Uram, behódoltam. Köszönöm, hogy megtehetem. Te vagy az én királyom. Imádkozzunk. Ezeket a mondatokat, sorokat. Gyertya, gyertya tartó. Milyen primitívnek lehet tartani. Milyen semmit mondónak a nyilvánvaló összefüggést. De hogy az Isten akarata van mögötte. De hogy élet-halál kérdés van mögötte. Hogy a sötétségnek a múlása van mögötte. Mert akinek a szívében Jézus él, abba örök világosság van. Nagyon köszönöm, Jézus Krisztus, hogy eljöttél erre a földre.
Nagyon köszönöm, hogy mint Isten fia fölvállaltad az áldozatot, az ellenünk szóló kézírást. Kivetette az ördög kezéből, hogy ne vádolhasson, és odaálltál magad helyettünk, hogy mi bocsánatot nyerjünk az atyától. Köszönjük, hogy gondoskodó, gondviselő édesatyánk van. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban oltalmat találtunk. Életet és holnapot. Bocsáss meg, amikor bevakulunk. Amikor feléd megsüketülünk. Amikor szemünk és fülünk rányílik ennek a világnak a mocskára. És csak az ingoványt látjuk. Pedig van út, pedig van kivezető innen, és az Jézus Krisztus személye maga. Szent lelkeddel végezd el, édesatyám, hogy sok szívnek a békéje, a szentsége, a veled való közössége helyre álljon. Először vagy újra. Köszönöm, Uram, hogy nem hagysz szó nélkül bennünket. Nem hagysz reménytelenségbe bennünket. És tudjuk, hogy végső győztes Úr te vagy. Tudjuk, hogy el kell jönni a sátán korszakának. Tudjuk, hogy el kell jönni a gyülekezet meggyalázása korszakának. Tudjuk, hogy erőt adsz közben a mi életünknek, mert nem hagysz magunkra. Taníts jól hinni és jól hadakozni. Szentül hűségesnek maradni, mozdíthatatlannak maradni te veled. Amen. Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van a törvényem. Ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségben ne essetek, mert mint a ruhát molyem észti meg őket, és mint a gyapjat féreg eszi meg őket, és igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzetségről nemzetségre.